Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A legidősebb rendi kötelékben élő ferences szerzetes Schill Aba április 5-én visszaadta lelkét a Teremtőnek. Többször beszélgettem vele a Szombathelyi Rendházban. Ezekből az archív beszélgetésekből állítottam össze a mai műsort, amelyből kirajzolódik az ő szeretetteljes, derűs, bölcs személyisége.
Honnan származik, atya?
Én Csonlóközből származom. Pozsony közelében van a szülőfalum. Egy teljesen magyar környezetben nevelődtem. A általános iskola, vagy abban az időben elemiskolának mondták, elvégzése után Pozsonyba mentem, a magyar gimnáziumba.
Állami gimnázium volt ez?
Ez állami gimnázium volt, de a tanárok között több olyan személy tanított még, akik az egykori érseki gimnáziumban voltak tanárok. Nagyon jó szellemű iskola volt. Abban az időben már fölmerült a visszacsatolásnak a igénye, és hát ez az utolsó élményem a gimnáziumban. Bejött egy nyolcadikos diák, akit mi már úgy tekintettünk, másodikos voltam akkor, mint tekintélyes fiatal embert, aki a matematika tanárunkat egy kissé kérte, hogy hát legyen szíves félreállni, valamit szólni szeretnék a diákokhoz. Mészáros tanár úr volt, most is emlékszem még rá. És akkor azt közölte velünk, amíg városunk sorsáról a nagyhatalmak nem döntenek, mi nem jövünk iskolába. Mi kellett más?
Ez 38 lehetett már?
Ez 38-ban volt. És fogtuk a táskánkat, és ugye ott hagytuk az iskolát. Most is előttem van még, ahogy így visszapillantottam, Mészáros tanár úr nagy-nagy aggódással nézett utánunk. Utána már nagyon elmérgesedett a helyzet, és hát valóban többet a pozsonyi gimnáziumba mi nem mentünk. Utána jött a 38-as visszacsatolás, a mi községünk az magyar fennhatóság alá került.
De Pozsony nem?
Nem, Pozsony az maradt, ugye Szlovákiának, később azután a Szlovákia fővárosa lett, de a mi születési helyünk az magyar fennhatóság alá került, ezért ezt is hadd mondjam meg, hogy 800 magyar diák volt a pozsonyi magyar gimnáziumban, és ezeknek javarésze Mátyusföldről és Csallóközből érkezett Pozsonyba. Tehát a magyar kulturális hatóság két gimnáziumot hozott létre, Szencen és Dunaszerdehelyen. Hát én, mint csallóközi származású Dunaszerdahelyre kerültem, ott végeztem el a további gimnáziumi tanulmányokat. Negyedik osztály után, akkor már fölmerült bennem a igény, hogy esetleg papi pályára lépek.
Papi és ferences is? Már a ferences hivatás is akkor életezett?
A helyzet az, hogy az édesanyám Csallóközben Szent Antal kolostor közelében nevelődött, ferences atyák voltak a hitoktatói, tehát nagyon gyakran a ferences atyák megjelentek nála. Ott én már találkoztam velük, nem volt tehát számomra egyáltalában ismeretlen.
Mikor lépett be a ferences rendbe?
Elvégezve a negyedik gimnáziumot Dunaszerdahelyen 1941-ben. Pucsu Szent Lászlóra kerültem ott, hogy az egyéves rendi noviciátust kellett töltenünk.
Milyen emlékei vannak Pucsu Szent Lászlóról, Aba atyának?
12 vagy 14 novicius volt akkor a magyar Mariana provinciába fölvéve. Ezek közül 3 időközben vagy eltávozott, vagy elbocsátották. Nagyon fegyelmezett körülmények között nevelődtünk. Bizony egy serdülőkorú gyermeknek nem volt éppen könnyű betörni abba a szigorú rendbe, amit a novicius magiszterünk megkövetelt. Páter Szikra Justin volt a magiszter, nagyon lelkes ferences, aki azonban keményen megkövetelte a fegyelmet. Már maga az, hogy alig, hogy megérkeztünk, és az első éjszakát töltöttük, már 5 órakor a cellán kopogtattak, és bizony 5 órától kezdve indult el a napi rendünk. Mégpedig 20 percet hagytak általában arra, hogy mindenki a maga celláját rendbe tegye.
Egy személyes cellák voltak?
Igen, Bucsú Szent Lászlón is már egy személyes szobák voltak a noviciusok részére. A 20 perc után már az oratóriumban gyülekeztünk, ahol kisé talán úgy kezdetben nagyon szokatlan is volt, már latin nyelven végeztük a teljes zsolozsmát, ami akkor bizony olyan 2 órás napi program volt.
Részletekbe.
Igen. Tehát reggeli zsolozsma és elmélkedés elvégzése után rendbe tettük a saját cellánkat, és 8 órakor már összegyülekeztünk a tanuló terembe, ahol legszigorúbb fegyelembe tanultuk meg a 12 fejezet rendi regulát, mégpedig eredeti latin nyelven. Szóról szóra meg kellett tanulnunk.
Értették is?
Hogyne, mert ugye először természetesen azt lefordítottuk, ugye a magiszternek a vezetésével, úgyhogy ezután még külön latin nyelvi stúdium is be volt osztva a noviciádba. Úgyhogy 1/2 év múlva már a regulának a magyarázatát tanultuk, illetve vettük át, ami egy különálló könyv volt, és az a sajátos, hogy azt már, mikor beszámoltunk ismereteinkről, akkor latin nyelven kötetlen formában kellett elmondanunk a regulát, a 12 kaputos, tehát fejezetes regulát szóról szóra.
Az első mondatra emlékszik-e?
Igen. Regula fratrum minorum hic est. Tehát a ferencesek, az kisebb testvéreinek a regulája ez. És akkor ugye utalt arra, hogy a Honorius pápa hagyta jóvá az írott regulát, és utána aztán kezdődött ugye a szöveg. Most azért említem ezt, mert a memoriter, tehát egy nyelvben a verseknek vagy szövegeknek betű szerinti megtanulása a nyelvtanulásnak egyik legfontosabb alapja. Mert utána természetesen egymással is latinul kellett beszélnünk, persze nagyon kulinális szinten tudtuk ezt csinálni, mert hát azért a klasszikus latin ismeret ugye az nem adódott azonnal. Ellenben, mikor gimnáziumba kerültünk, éppen a noviciátusnak ez a latin stúdiuma olyan készséget adott egy év alatt, hogy a latin nyelvnek a tanulása a gimnáziumban nem jelentett problémát. Csak a szavakat kellett megtanulnunk a klasszikus latin írásokból, és különben könnyedén fordítottuk.
A noviciátus beöltözéssel kezdődött?
Egy hétig tartott a lelki gyakorlat, amivel fölkészítettek bennünket, és utána történt a beöltöztetés. A fogadalmat viszont a noviciátus befejezése után tettük le, mégpedig az egyszerű fogadalmat 3 évre. A noviciátus 1 év volt.
És előtte nem volt jelölt év, tehát rögtön a noviciátusba kerültek.
Nem, a klerikusok így hívták ugye azokat, akik papságra készültek. A klerikusoknak nem volt jelölt idejük, hanem mikor fölvették a provinciába őket, gimnáziumból, ugye, akkor attól kezdve, hogy megkezdték a noviciátot, már a rend közösségébe tartoztak.
Igen. Tehát 1 hét lelki gyakorlat után megkapták a ferences csuhát.
Úgy van.
Eljutottunk odáig, hogy reggel 8 körül kezdődik a latin regula tanulás. Utána mi következett?
Utána a déli órákban végeztük el a napközi zsolozsmát. Ez abban az időben a tercia és sexta volt, ahogyan mondták. És utána volt a közös ebéd.
Hogy zajlott az ebéd?
Hát a kolostor nagy ebédlőjében gyülekeztünk össze, mégpedig azokkal az atyákkal, akik már örök fogadalmasok voltak, tehát a kvardián, a házfőnök és a vikárius, tehát a házfőnök helyettesének a vezetésével.
Volt-e fölolvasás ebéd közben?
Először is kijelölték a lektor, tehát aki a Szentírásból vagy valami lelki könyvből felolvasott. Egy idő után azután a kvardián csöngetett, és akkor szabad beszélgetésre nyílt lehetőség. Aztán ugye mindig mentünk sétálni, ez minden nap program volt, természetesen közösségbe. A Búcsúszent Lászlói buzgó hívek Csikó barátoknak hívott bennünket.
Tehát az ebéd utáni rekreáció az séta volt?
Igen, Búcsúszent Lászlón is nagyon szép kolostorkert volt, benne a Lurdi Máriának a szobra egy mesterségesen épített barlangban. Tehát ebben a kolostorhoz tartozó kertben végeztük ugye napi sétánkat, mozgásunkat.
Utána mi következett a napi rendbe?
Hát igazából ugye tanulnunk kellett, említettem azt, hogy milyen alapos latin nyelvi képzést kaptunk, és a regulának a szó szerinti megtanulása is végeredményben időt kívánt. Később azután a regula magyarázata, az is mindennapi stúdiumunk lett. Úgyhogy valóban a noviciátban ugyanakkor a lelki könyvekkel is foglalkoztunk, tehát a ferences lelkiségbe beneveltek bennünket.
A noviciusok egymást magázták-e?
Igen, nem volt megengedve a tegeződés, úgyhogy érdekes módon volt a noviciusok között egy ikertestvér.
Ikertestvér pár.
Egy debreceni nyomdász családból származtak, azoknak is egymást nem volt szabad tegezniük, hanem magáztuk egymást. Hát ez az akkori érdekes fegyelem volt.
Gondolom, hazamenni ilyenkor egész év alatt nem mehettek a noviciusok, levelezni lehetett-e a szülőkkel vagy családtagokkal?
Igen, a levelezésre megvolt a lehetőség, de attól kezdve, hogy a rend tagjai lettünk, nem csak a noviciátból, hanem később sem mehettünk haza. Akkor törtünk bele a pontos napirend megtartásába. Nem kell mondanom, hogy akik ugye a családba éltek, ugye bizonyos szempontból szabadabb mozgásuk és cselekvő lehetőségük volt. Ez kissé újszerű volt az ember számára, amikor szinte percnyi pontossággal meg volt szabva a napirend, hogy mikor mit teszünk. Az esztergomi ferences gimnáziumba kerültem, már mint egyszerű fogadalmas, és ott végeztem be a további tanulmányaimat. 1946-ban érettségiztem. A rendi vezetőség nagyon, de nagyon megkívánta a gimnáziumban és később a teológián is tanulmányait végző fiatalságtól, hogy sokat mozogjanak kinn a szabadban. Igen. Tehát minden nap Esztergomba, ott meg volt ugye a szigeten a sportpálya, az ebéd után közösségbe mentünk ki, és hát ugye abban az időben nem szokatlan talán, hogy bizony futballozással is a mozgást igyekeztünk végezni.
De a rendi habitus viselni igen, kellett foci közben is?
Abban az időben bizony nem lehetett levetni a habitus olyan könnyen, és legfeljebb a sarut tettük le, és bizony mezítláb rúgtuk a labdát, megtanultuk ennek a módját. És ugye emellett még nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Esztergomba a hegyen volt egy kertje a rendnek, úgyhogy a nyári időben oda rendszeresen fölvittek bennünket, és bevezettek szépen a kerti munkába is, fizikai munkába. Ugyancsak ez is például minden, most már Esztergomról beszélek, ugye, minden nap jóformán, a vasárnapot természetesen leszámítva, mentünk a városnak fürdőjébe, ahol külön férfi uszoda volt, és tudjuk, hogy az meleg fürdő volt, nagyon kellemes. Minden nap 10 óra tájban elő volt írva számunkra ez a mozgás, az úszás. Aztán délután pedig Ugye volt minden csütörtökön az úgynevezett nagy séta, ami azt jelentette, hogy a Vaskapura is fölmentünk, vagy pedig mögötte még ugye a Pilisi hegyekbe is bebe barangoltunk. Esztergomban nagyon gyakran volt légiriadó, mikor főleg Budapestet bombázták, és az udvarról mindig úgy megfigyelhettük, ahogy akkor így mondták, hogy Sztalin gyertyák világították meg a várost, és villanásukat lehetett látni, ami tehát a bomba találatnak a jele volt. Mivel a kollégiumnak nagyobb része Budapestről származó diák volt, ezért egy atya következő nap ment Pestre, hogy tájékoztatást szerezzen arról, hogy a kollégiumba tanuló diákoknak a családját nem érte-e valami atrocitás a bombázáskor, hogy megnyugtassák a diákokat. Mindig hozta a hírt, hogy nem történt. Igen. Legalábbis a mi osztályunkban nem volt olyan eset, hogy valamelyik budapesti diáknak a hozzátartozója a bomba találatnak a áldozata lett volna. Azonban, amikor a németek, ugye ez 1944, megtámadták az országot, vagyis elfoglalták, ugye? Akkor érdekes módon ott Esztergomban mi a repülőgépeknek a buhását hallottuk, mert jó részben, tehát Budapestet repülőgépen szállított katonákkal hódították meg a németek. És az volt az érdekes, hogy az egyik atya, még most is emlékszem rá, a Prímási palotában volt, és a érsek úr természetesen mindenről pontosan tájékoztatva lett, hiszen az országnak egyik vezetője volt, a Serédi Justinián, és akkor már megemlítette a atya előtt, hogy sajnos az ország elveszíti az önállóságát, mert a németek megszálltak bennünket. Délben az ebédlőbe ez az atya már közölte velünk, úgyhogy most is ez a megrendítő hír úgy az emlékezetemben van. Én a háborús éveket igazából Esztergomba töltöttem. Az volt az érdekes, hogy alig megérkeztünk a noviciát befejezése után, már egy bombázást éltünk ott át, mégpedig abban az időben ugye a Fölvidék is Magyarországhoz tartozott, és a Garam hídját támadták, ezért van közel Esztergomhoz, de már a mostani Szlovákia területén, és néhány bomba, sajnos ugye Esztergomnak a külvárosába is hullott. Úgyhogy először az első éjszaka már a bomba robbanásra ébredtünk fel, másnap pedig ugye a helyszínt láthattuk, mégpedig, hogy milyen rombolást végez ugye egy-egy ilyen robbanó bomba. 4 évig tartott a középiskolai nevelés és oktatás. Ez alatt az idő alatt volt, amikor hazamentünk, és átéltük a front átvonulását. De mikor a háború befejeződött, akkor újra visszatértünk Esztergomba, és én abban az évben érettségiztem. Utána kerültem, tehát 1946 nyarán jöttünk át ide Szombathelyre. Akkor még itt Szombathely nagyon romos város volt.
A Székesegyház is elpusztult.
Székesegyház akkor még bizony romos állapotban volt, akkor indult meg az újjáépítése. Úgyhogy ennek a újjáépítési lendületnek a megtapasztalója is lettem, nem csak a háborús eseményeknek. Igen. Még azt is hadd említsem meg, hogy nagy ilyen vallási föllendülés mutatkozott 46-ban, és ugye annak idején még a 800-as években Rómából jött az ukáz, hogy a Jézus szíve kultuszt a ferencesek is karolják fel, akkor készült el a templomba most is meglévő Jézus szíve oltár, és minden évben Jézus szíve vasárnapján hatalmas körmenet volt. Mégpedig abban az időben még Burgenland is ide tartozott, és Vas megyéből jóformán minden községből jöttek az zarándokok, de a háború után azzal a vallási föllendüléssel is újra ez a gyakorlat megmutatkozott, Úgyhogy most is emlékszem rá bennünket, mint teológusokat, a plebános fölkért arra, hogy szervezzük meg a különböző községekből érkező zarándokoknak a rendjét. Elindult a körmenet, ezt úgy kell elképzelni, hogy szinte zsúfolásig megtelt itt Szombathelyen a Király utca, a mostani Petőfi utca, majd pedig a Kőszegi utca, és a főtéren vonult vissza a zarándok, Jézus szíve tisztelő zarándoklat a mi templomunkhoz. Igen. Természetesen nem fértek be, de itt az egész környék tulajdonképpen hívő emberekkel telítődött meg, mert legalább 35-40 ezer ember volt még 46-ban is a körmeneten. Mindig emlékszem rá, hogy itt a mi templomunkba gyóntattuk a iskolák növendékeit szervezetten, és nagy volt a rendháznak a vonzás körzete. Úgyhogy most is emlékszem rá, hogy első pénteken kint mindig kérte a kvardián az atyákat, hogy foglalják el a gyóntató székeket. Elek atya, ugye nekem teológiai tanárom is volt, és ugye őt jelölték arra ki, hogy a nagyot hallókat egy külön helyiségbe gyóntassa. No most a többi gyóntatószéknél ugye nagyon sokan álltak, és egyszer valaki bement ugye hozzá, és hát ő megfelelő hangerővel szólt hozzá, azt mondja, atya, én nem vagyok ám süket, csak itt kevesebben voltak, azért jöttem ide gyónni. Ugye ez is mutatja azt, még talán ezt a dolgot hadd említsem. Abban az időben most is megvan még a templomunknak az a nagy áldoztató kelyhe, amit akkor készítettek el, és mint már fölszentelt diákonus, ugye az atyák gyóntattak. A diákonus pedig áldoztat. Már áldoztathatott, és szinte szünet nélkül, hát ebbe a nagy kehelybe minimum 5000 partikula elfér. És ezt kérem szépen, egy délelőtt kiáldoztattuk. Abban az időben tehát én nem csak a háborús emlékeket őrzöm, hanem a vallási föllendülést is, amit itt a ferences templomban különösképpen tapasztalhattam Szombathelyen.
A 93. életévében április 5-én elhunyt Silla bátyját április 19-én csütörtökön délután 4 órakor kísérik utolsó útjára a szombathelyi ferences templomban. Az elhangzott archív beszélgetésben szülőföldjéről, valamint növendékéveiről szólt. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.